Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Azt írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, százmilliók kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be mindennapjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindannyiunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk, olvasható a húsvéti üzenetben. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúság tételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazság és a békesség útjára. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthon Start hitelprogramot a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára is, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést akartak a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket 1-2 hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, fogalmazott. A Nemzeti Választási Iroda hétfőtől ellenőrizheti a beérkezett levél szavazatok választót azonosító nyilatkozatait. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választáson, amennyiben március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt 497 ezeren tették meg. Az irodához az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy a választási iroda elvégezhesse azok ellenőrzését. A pénteki adatok szerint a választási irodák csaknem 3700 az utolsó napon benyújtott kérelmet rögzítettek, így most 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. 4 éve az országgyűlési választáson 65.480 embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek, a jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tördemicen. Navracsics Tibor az új bölcsöde átadása alkalmában rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is fontos. Hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet, fogalmazott. Sport. A tavalyihoz hasonló bravúrral az érem is elérhető a 4 magyar induló számára, a spanyolországi Huelvában hétfőn kezdődő tollaslabda Európa-bajnokságon a Magyar Szövetség elnöke szerint. Tavaly Sándorházi Vivien egyéniben egészen az erődöntőig menetelt és bronzérmes lett. Amint kapitány Péter elmondta, ez az eredmény nem várható el a hosszabb ideje Spanyolországban készülő játékostól, mivel a tavalyi szereplése nagy bravúr volt, és a szerencse is az ő oldalára állt. Végül az időjárásról. Kezdetben elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, később nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Ars Sacra. Beszélgetés a szent művészetről. szakrális témájú fali kerpitokat és képeket sző a textil és képző művész Láng Miticki Katalin, biblikus témák és a teremtett világ a témája. A feltámadás, a föld, mint égitest, a Balaton, Magyarország tartozik a témái közé többek között, beleszövi mély hitét a textilekben. A fonállal festi képeit speciális csomózási technikával és úgynevezett domborképeket is fest, a művésszel Császi Erzsébet beszélgetett.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A 12. kerületben vagyunk, a Széchenyi hegy aljába. Láng Miticki Katalinhoz jöttünk. Ő textil és képzőművész, és szakrális témákban is alkot. Sző, fali kárpitokat sző, és képeket. A weblapján olvastam egy idézetet, az hitvallását, ami nagyon jellemző rá. Ezt felolvasom most, hogy önök is hallják. Babits Mihálynak az örök kék ég a felhők mögött, ebből a művéből való. Hiszek a lélekben, mely szereti a világot. Annyira szereti, hogy újra csinálja. Annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele. Ha érdemes a világ, érdemes szeretni is, érdemes másolni, érdemes a fantáziának folytatni. Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, nem mindenkié, csak a magosabb lelkeké, mint a nyelv sem minden állaté. Hiszek a munkában. Eddig tartott az idézet, és most megkérdezzük a textilművészt, hogy miként választott ezt a mottót hitvallásának?
Minden szóval egyetértek. Ez olyan, mintha tényleg az én lelkemből írták volna. Valóban úgy érzem, hogy a teremtett világunk az gyönyörű, az csodálatos, minden részletében fantasztikusan szép, érdemes benne elmélyülni, érdemes naponta elcsodálkozni. Különösen nekem, aki itt élek a természet lágy ölén, olyan csoda ajándékot kaptam, hogy valóban az erdő szélén, Budapest szívétől nem messze, de mégis megtapasztalhatom a természetnek minden rezdülését, minden változásában gyönyörködhetem, és ebben a csendben, amit körülvesz, valóban egy elmélyült alkotó munkára van nekem lehetőségem, ez nagy ajándék nekem. Elsősorban Istennek köszönöm nagy hálával, másodszorban pedig a férjemnek, aki ezt az egészet megteremtette, és megtervezte, és létrehozta, és a mi kis családunk ebben tudott nevelkedni, és tudott növekedni lelkiekben és testiekben is egyaránt.
A teremtett világról beszél, ezt a teremtett világot ábrázolja a műveiben is. Díszítő festőként végzett, de nem helyezkedett el azon a területen, a textil felé fordult. Hogyan kell elképzelni a textil művességet? Voltunk a műteremben, van egy hatalmas szövőszék.
Igen, egy nagy, több mint 150-180 éves szövőszéken dolgozom. Hát ez úgy kezdődött, hogy valóban a díszítő-festő szakot választottam kezdetben. Akkor vonzó is volt, fiatal voltam, lelkes, vagány, és úgy gondoltam, hogy ez nekem való lesz. Én díszlettervező szerettem volna lenni, de akkor pont a főiskolán megszűnt ez a szak, akkor ott álltam, hogy most mi legyen ez az álmom valahogy úgy semmivé foszlott. De hát az élet már csak olyan, hogy különösen, ha így visszagondolok, hogy az Úristen mennyire szépen rendezi az ember életét, anélkül, hogy akkor én tudtam volna nagyon hamar. Rám talált a szerelem, a férjemmel mai napig együtt élünk, 4 gyermeket neveltünk, meg most már 12 unokánk is van. Nagyon korai családalapítás, a gyermekek nagyon, tulajdonképpen 4 gyermekünk van, 4 év alatt születtek. Volt időm gondolkozni is, hogy mi legyen tovább, hogyan tovább. És erről az álmomról valóban le kellett mondanom, mert 4 gyermek nekem mindennél fontosabb volt. 7 évig én semmi másra nem foglalkoztam, mint az ő nevelésükkel, amit soha nem bántam meg. Természetesen közben ez egyre inkább itt nőtt bennem az alkotás vágya, merre induljak, merre forduljak. És akkor a textilművészet egy fantasztikus nagy átalakuláson ment át. Én korábban el se tudtam volna képzelni, hogy szűni fogok, és hónapokig dolgozom egy munkán, én sokkal dinamikusabb voltam, sokkal nagyobb dolgokban gondolkoztam. Én azt gondoltam, hogy nekem ehhez se türelmem, se kedvem, egyáltalán nem foglalkoztam textilművészettel. Míg nem, mondom, ez ugye a 70-es évek derekára esik, a textilművészet olyan fantasztikus átalakuláson ment át, ami engem teljesen megfogott. És ugye át kellett alakítanom az egész családi életemet, meg mindent át kellett gondolni, hogy minden szép ékes rendben menjen. Nem akartam ezt a skizofrén helyzetet, hogy dolgozom, akkor miért nem vagyok a gyerekekkel, ha a gyerekekkel vagyok, akkor miért nem dolgozom, le fogok maradni, nem fogom semmire vinni, és így tovább, tehát ezt a skizofrén helyzetet mindenképpen el akartam kerülni. És akkor jött is szembe velem tulajdonképpen a textilművészetem, egy hatalmas nagy átalakuláson ment át, egy igazi metamorfózis volt. Hát talán, ha egy kicsit visszamegyünk az időben, hogy ezt jobban meg lehessen érteni. Ugye a Gobelin, az a Gobelin testvérek szövő és festő műhelyéből indult, innen az elnevezés, nem onnan indult, de innen az elnevezés, tehát a szövés több ezer éves múltra tekint vissza. De a Gobelin innen ered, hát akkor egy egészen más műfaj volt. Akkor is voltak szakrális munkák, templomokat díszítettek, de elsősorban királyok, főri kastélyokat díszítettek, nem csak díszítettek, hanem praktikusan is jelen voltak, mert hideg falak őrzet, azt próbálták egy kicsit enyhíteni ezekkel a hatalmas nagy kárpitokkal, tehát részint melegítő célja volt, másrészt pedig hát dicsőítették a megrendelőt, a királyokat, a főurakat, a főembereket. Innen indult, és ez így tartott sok évszázadig, még a 20. század elején is inkább alkalmazott művészeknek tekintették. Úgy mondták, hogy az építészetnek a szolgáló leánya, és később Ferenczi Noémi fémjezi ezt az időszakot, amikor elindult a textilművészetnek egy ilyen individuális műfaja. Ferenczi Noémi volt az első, aki maga tervezte, maga festette, a kartonrajzokat is ő készítette, maga szőtte, szövés közben improvizált, alakított, tervezett, és egy önálló műfajjá avanzsált tulajdonképpen. Tehát kilépett ebből a közösségi munkából, és egy textilmű mögött ott volt a művész, ott volt a művésznek az elképzelése, a gondolata, az érzésvilága, mert textillel is mindent ki lehet fejezni, ugyanúgy, mint bármilyen más anyaggal, érzelmeket, gondolatokat lehet közvetíteni. Ferenczi Noémi után jött az igazán nagy fordulat, mert Ferenczi Noémi még két dimenzióban gondolkozott és alkotott, míg aztán jöttek a 60-es évek, de inkább a 70-es éveknek a közepe, amikor igazán egy ilyen nagyon-nagyon nagy forradalmi átalakulása ment át. Az anyaghasználat megváltozott, a funkció megváltozott, akkor jött be a szizár, ez egy ilyen nagyon erős mezőgazdaságban használt ilyen kötözőanyag, de akkor ennek nagyon nagy divatja volt, és így tudtunk készíteni, én magam is, nagy terekben különböző installációkat, álmennyezeteket, térelválasztókat. Akkor készítettem egy másik iparművésszel egy hatalmas kiállítási installációt az egyik BMW-re. Tehát nagyon-nagyon megváltozott minden. Tehát a kezdetekben, miután ugye a gyermekek már elkezdtek egy kicsit önállóbbakká lenni, és én is elkezdhettem a pályámat, és akkor magánúton folytattam a tanulmányaimat. Nagyon hamar, néhány évre rá fölvettek a művészeti alapba, ami utána már ugye professzionális művész voltam, és ötvözni tudtam a családot, a gyereknevelést és a munkámat is, mert ha díszítőfestő maradtam volna, vagy díszlettervező, azért az otthonról inkább elszólított volna, így viszont saját műtermemben tulajdonképpen magam osztottam be az időmet, és így meg tudtam oldani ezt a kezdetben megoldhatatlannak tűnő, de végül is megoldott feladatot.
Mindenképpen szinte a hitről szól, biblikus témákat dolgoznak fel, a teremtéssel foglalkoznak. Hogyan talált rá a hitre? Így nevelkedett a hitben, nevelték, vagy hogyan választotta ezt az utat?
Igen, hát szerencsés gyermek vagyok, mert valóban hitben neveltek. Főleg édesapám. Vegyes házasság volt a tövéki, édesanyám református volt, édesapám katolikus volt. És akkor úgy volt, hogy az esküvőn reverzálist kellett adni az édesanyámnak, tehát ez azt jelentette, mi hárman voltunk testvérek, ugye a születendő gyermekek katolikusok. És Édesapám volt katolikus, és ő haláláig nagyon komoly hitben élt, és mindig kereste az igazságot és az Isten útját, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Tehát az édesapánk terelgetett bennünket ilyen téren, akkor édesanyám, mint református, csak ilyen névlegesen volt, az ő nem nagyon gyakorolta. Később lett aztán édesanyám igazán hívő ember egy nagy betegség folytán. Úgyhogy így nevelkedtem, igen, vallásos környezetben, nagyon-nagyon kedves, mai napig emlékszem a hitoktatóimra, Kerényi Józsefnek hívták azt a lelkipásztort, akihez mi jártunk hittanra és vasárnaponként misére. Azt hiszem, még mindig él, ha jól tudom. De nekem gyerekkorom egy fantasztikus élmény volt ő. Így nevelkedtem kamaszkoromig. Na aztán utána a kamaszkor az ugye nem egyszerű, az enyém se volt az, és akkor volt egy eltávolodás, és édesapám nagyon hamar meghalt, akkor valahogy így ő is kikerült ebből, nem tartotta szem előtt ezt a dolgot, és édesanyám még nem volt hívő keresztény. Hát így aztán éltem a magam kicsit bohém, kicsit szertelen, nem erkölcstelen, de ilyen szertelen világát. Így is házasodtam, így is születtek a gyerekek, ami így utólag azt gondolom, hogy nagy vakmerőség volt. Ez rendkívül vakmerőség volt 4 gyermeket úgy vállalni, hogy Istennel nekem nem volt kapcsolatom. Nem tagadtam soha. Nagy hitviták is voltak, mikor erről volt szó, hogy Isten létezik, nem létezik, hogy keletkezett ez az egész világ mindenség, akkor nekem remek érveim voltak, és nagyon lelkesen kiálltam, hogy Isten létét nem tagadtam soha. Nem volt kapcsolat. Semmilyen döntésemben nem kérdeztem, hogy mentem a magam feje után. Míg aztán édesanyám agyvérzést kapott, félig lebénult, és ő aztán nagyon hamar a betegsége folytán fölkeresték őt hívő asszonyok, és nagyon hamar elfogadta az Úr Jézusnak az útmutatását, és valóban volt egy igazi megtérés, egy igazi hatalom átadás az ő életében. Szemmel látható volt a változás, de annyira más lett az én édesanyám, az én mindig szomorú, mindig síró, mindig elégedetlen, mindig ideges anyukámból egy kedves, békés ember lett, akivel szerettünk együtt lenni. Együtt is laktunk sokáig. A férjem is nagyon szerette. Tehát ordító volt a különbség a két ember között a megtérése előtt és a megtérése után. De akkor én még nem jártam az Isten közelébe. Míg nem azért az ő unszolására, azért addig-addig szeliden, de unszolt, hogy menjünk el a Pasaréti Református templomba, ott van egy nagyszerű lelkész, Cseri Kálmánnak hívják, és hát, hogy milyen remek prédikációi vannak, és hogy legalább egyszer-kétszer menjek-e, hogy hallgassam. És aztán egy húsvétkor, emlékszem rá, egy húsvét vasárnap volt, azért, hogy hiányoztak már ezek a szakrális ünnepek, régen nagyon szerettem a körmeneteket, és akkor elmentem, és akkor nagyon megfogott. És bár évekig tartott, amíg én a döntést meghoztam, de utána elkezdtem járni templomba rendszeresen, egy idő után a férjem is, a gyerekek is, gyerekek már ott konfirmáltak, és 1991-ben pontosan tudom, egy őszi napon, egy szeptemberi őszi napon, csütörtökön, arra is emlékszem, ez egy evangelizációs hét volt. És ezen az evangelizációs hétnek a közepén, ezen a csütörtöki napon mondtam igent Isten hívására, akkor már annyira erős volt az ő vonzás, és annyira nagy volt bennem a hiányérzet, és annyira tudtam, hogy nem jó úton járok, hogy akkor volt ez a nagy pálfordulás. És hát azóta járom ezt az utat, nyilván botlásokkal teli, de ez egy nagyon boldog út, és mindenben a segítségemre van, mindenben eligazít, nagyon vágyom egy olyan országra, ahol megszűnik a fájdalom, megszűnik a bűn, megszűnik a betegség, minden szomorúság, ahol csak öröm lesz, és béke, és nyugalom, és Istennek az állandó jelenléte. Tehát egy olyan perspektívát nyitott ki a hit, amit valóban az ember el sem gondol. Így mondja a Szentírás, hogy akik az Istent szeretik, azokra ez vár, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve el sem gondolt, az vár az ő szeretőkre. Hát hogy ne vágynék egy ilyen országra, egy ilyen jövőre, bár nyilván senki nem szeret nagyon megöregedni, meg nem szereti a betegségeket, meg nem várja a halált. A halál azért az ellenségünk maradt, azért ezt tudomásról kell venni, de mindezen túlragyog és átmutat ez a nagy reménység, ami tulajdonképpen Jézus Krisztussal jött le erre a földre, és ő megnyitotta az utat az Atya felé. Erről is szól az egyik nagy munkám, az evangélium.
Ragyogást mutatja be a művein többek között. Feszület az szinte mindegyik képén ott van. A teremtés, a bolygó. Mutassunk be ezekből néhányat, melyikkel kezdjük?
Kezdhetjük a teremtéssel. Tehát tulajdonképpen ez a sorozat, ez eléggé össze is mosódik. A teremtés ugye ez olyan végtelen izgalmas lehet, amiből én igazán csak így a fantáziámmal felfel villantottam egy-egy pillanatképet. Ez 7 darabból áll, ez a teremtés sorozat, hát sajnos már csak 1-2 van meg belőle, ami nem sajnos, mert örülök neki, hogy gazdára talál, csak egyben már nagyon nehezen tudom megmutatni, már csak fotókon. Az ember el sem nagyon tudja gondolni, hogy ez hogyan lehet, hogy micsoda energiák szabadulhattak ott fel, és micsoda energiák mozdulhattak meg, és mikor teremtette Isten a vizet, és a hegyet, és a völgyet. Ezekből próbáltam valami kis morzsányit fel-fel villantani egy-egy képemen. Aztán jött a bolygósorozat, a kitekintés a világűrbe, ebből elég sok képen van, ez megint nagyon izgat. Most különösen van egy jó pár olyan képem, ami az egész égbolttal, a csillagokkal, a tejútrendszerrel, meg az egész világ mindenségből megint csak egy kicsi-kicsi részt az én érzelem világom, hogy mit tud ebből bemutatni. Na aztán, ahogy közelítünk a földre, akkor a földön lévő nagy eseményeket, mint a tűzhányó, vagy a lávafolyam, vagy különböző természeti jelenségek, vízesések, barlangok, cseppkövek, ez inkább a kezdetekben volt, és most valóban ugye, ahogy a hitem is mélyül, és egyre inkább ezt foglalkoztat, és ennek az üzenetét szeretném egyre inkább átadni. És talán az egyik legnagyobb munkám, talán a legszeretettebb is én nekem, az Evangélium című munka. Ez egy triptihon, 3 részből áll, és tulajdonképpen ez egy történetet mesél el. Mégpedig én azt gondolom, hogy a világ történelemnek a legnagyobb eseményét, amikor Jézus meghal a kereszten, és azt mondja, hogy elvégeztetett. Minden, amit az emberért, az emberiségért Isten megtehet, itt megtette. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Jézus kilehet a lelkét a keresztfán, akkor a templom kárpitja aljától a föléig ketté hasadt. Ez valójában is így volt. A jeruzsálemi templomnak volt egy belső része, amely 2 függönnyel volt elválasztva. A belső függöny mögé csak a főpap mehetett be egy évben egyszer, és akkor is mindenféle biztonsági intézkedések voltak, hogy például egy kötelet kötöttek rá, hogyha éppen ott meghalna, akkor nem volt szabad senkinek oda bemenni, akkor ki tudják húzni. Ez csak ilyen kis intermezzo. Ez azt jelenti, hogy ez a kárpit ketté hasadt, Úr Jézus Krisztus megnyitotta az utat az Atya felé. Szabad az út mindenkinek. Mindenkinek, aki hisz ő benne. És hiszi azt, hogy megváltásra szorult. Ez a lehető legfontosabb, mert aki ezt nem hiszi, aki azt gondolja, hogy megy ez magamtól is, megy ez magától is, és nincs szükségem senkire, és nincs szükségem Istenre, az ő személyére, az ő útmutatására, a benne való reményre, akkor ez nem lesz az övé. De aki ezt hiszi, annak szabad az út az Atyához. Ez mehet. És nem kell hozzá semmilyen különösebb nagy teljesítmény. Tehát nem kell elvándorolni, nem tudom, Mekkába, vagy nem tudom akárhova, hanem egész egyszerűen csak be kell ismerni azt, hogy megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk. És Jézus Krisztus átvállalta ennek a büntetését. És mi már így mehetünk az Atyához. De csak is az Úr Jézus Krisztussal. Senki mással. Na és erről szól ez a triptihon. Az összefoglaló címe az, hogy az evangélium. A középső főalaknak, amiről most beszéltem, hogy a kárpit ketté hasadt. Ez egy nagyon nagy méretű munka, 2,5 méter magas, és 1 méter nem tudom mennyi széles. Tehát az egész téma nyilván olyan, hogy ez nagy méretet igényel. Tehát ez kis léptékben nem lehet elmondani. Körülbelül 1500 munkaórán van ebbe az egy munkában. Elindul alulról egy nagyon rusztikusan megszőtt, kifejezetten komor és sötét színekből megszőtt részből, és ahogy haladunk fölfelé, így kezdenek beáramlani a színek. A legkülönbözőbb. Ez egy hatalmas szín skála, amit én ezen bemutatok. Ez igazán azt szerette volna elmondani, hogy az élet milyen szép, és milyen színes, és az Istennek milyen gyönyörű világot alkotott. Egyébként középen már alulról szakadozott, vagy elszakadt a kárpit, tehát ez a szakadás, ez végig megy, és még apróbb szakadások oldalról is egy kicsit. És ahogy a színek bontakoznak, nagyon élénkek, nem mondom, hogy harsányok, de nagyon élénkek, de szerintem szép harmóniában kapcsolódnak a színek egymáshoz. Középen nagyon sok a vörös, ez Jézus Krisztusnak a kereszten kiontott vérét ábrázolja, és ahogy megyünk fölfele, a felület is egyre nyugodtabb, szépen kifeszül, ezek a nagyon plasztikus részek szinte teljesen eltűnnek, és mint egy ilyen hatalmas nagy örömóda az egésznek a vége, közben középen megjelenik a kereszt is, de csak nagyon-nagyon jelzésértékűen, és Krisztusnak a sziluettje is csak nagyon finoman, mert egyébként ugye a reformátusok nem ábrázolják ki Jézus arcát, de a testét azt igen, de ez is csak nagyon jelképesen, és az egész egy ilyen nagy örömüzenetbe megy át, ahol már rengeteg az arany, az ezüst, az egyre világosabb színek, és végül is majdnem a hófehér. És azt gondolom, hogy ez jelképezheti azt a nagy üzenetet, hogy ez mindenkinek mekkora örömben lehet része, ha követi az Úr Jézust, mekkora lehetőség és mekkora reménység Jézus Krisztusnak a kereszt halála. Hát ezt próbáltam a magam szerény eszközeivel valahogy ábrázolni, és van még 2 mellékalak, az egyik az eget, a másik a földet ábrázolja, mert úgy szól az evangélium, hogy és beleremegett az ég, és beleremegett a föld, a sziklák megrepettek, a kövek megmozdultak, a sírok kinyíltak, kozmikus méretű hatalmas jelenség volt, ugye elsütétedett minden, és ezt próbáltam jelezni ezzel a 2 mellékalakkal. A földnél nyilván, ugye beleremegett a föld, nyilván a föld színeivel, de itt is a logika ugyanaz, hogy elindulunk sötétből, a sötét barnákból, és aztán kivilágosodik egészen, és az aranyba megy egy át a munkának a felső része. Az égnél pedig hát nyilván az ég színeit használtam, a kékeket és szürkéket, zöldeket, és így oldalról 45 fokban vannak nagyon erős bemetszések, ezek jelzik ezt a nagy erőt, amivel ugye megrendült az ég, és megrendült a föld, és megrendült minden.
Már említette a pasaréti templomot, oda is készített textileket. Ezek miről szólnak?
Nagy örömömre szolgált, mikor a nagy tiszteletű úr Horváth Géza megkért engem, hogy gondolkozzak, hogy itt mit lehetne készíteni. Tudnénik, a templom is egy nagy átalakuláson ment át. Új orgona készült, a régi szószéket is újra kellett csinálni, mert hát már előregedett, és hát ebben a megújult állapotban, hát akkor miben lehetne gondolkozni? És én nagyon örültem ennek a felkérésnek, mert úgy gondoltam, hogy azok a textilek, én nem akarok itt semmit sem leszólni, csak szép munkák voltak nagyon, de inkább ilyen népi jellegű, népi hímzések voltak, ami egy ilyen templomban 30-as években épült valamikor, egy modern hangvételű templom, ebben valahogy úgy nem illeszkedett. Ezek a népi jellegű munkák, ezek a varrótasok, gyönyörű szépek, mondjuk a felső Tisza vidéken, meg az erdélyi templomokban, mert ott olyan az egész templomnak a kialakítása. De itt ez a Bauhaus stílusba ez nem igazán illeszkedett. Elkezdtem egész másban gondolkozni, és talán sikerült egy olyan művet alkotni, ami illeszkedik mind a templom stílusához, modern, elvont, ugyanakkor harmóniát sugárzó munka. Itt tulajdonképpen két munkáról beszélek, az egyik az úrasztalának a terítője, azt nem is én szőttem, én csak az ötletet adtam, én nagyon kedves kecskeméti szövőasszony készítette. A szószékről szeretnék többet mondani, annak a mondani valója talán érdemes arra, hogy beszéljünk róla néhány szót. Az egésznek a színvilága az bíbor, sötét bíbor, vörösek, aranyak, okkerek. Ennek is van egy üzenete, annak idején a bíbor az nagyon drága dolog volt, és akkor nagyon gazdag emberek engedhetik meg maguknak, hogy bíbor ruhába öltözzenek. A festéknek az előállítása volt nagyon körülményes és drága, tehát mindenképpen ezt is szerettem volna jelképezni, hogy itt egy nagyon drága dologról van szó, nem forintban értve, hanem ami itt történik. Ez egy drága lelki ajándék. És úgy próbáltam megoldani az egészet, hogy eléggé plasztikus, tehát ebben a bíbor vöröses árnyalatban, mint egy gabonaszemek, mint egy búzaszemek jönnek be domborműszerűen megalkotott arany csomózások, és mint egy így hullik le az a sok-sok, ugye a szószékről minden ige alkalmon, minden Isten tiszteleten, vagy más alkalmakkor is rengeteg ige hangzik, és ezek mint egy ilyen kis gyémánt darabkák így hullanak le, vagy mint a búza, erre a két dologra gondoltam. Részint a búza szemre, ami ugye ha hullik le, és aztán jó lenne az emberi lelkekbe hullana, és ott aztán gyökeret verne, és szárba szökkenne. Részint gondoltam a gyémántra, mert ha valamihez akarjuk hasonlítani az evangéliumot, akkor a gyémánthoz szoktuk hasonlítani. Mert hogy annyira gyönyörű, annyira szép a fénytörése, szinte attól függ, hogy hogyan csiszolják, hogy mennyi színben tud megjelenni, egészen csodálatos, ugyanakkor meg végtelen egyszerű. Olyan egyszerű, hogy egyetlen egy elemből, színatomból áll. És ugyanígy az evangélium is. Minden mondatáról ige hirdetések sorozatát lehetne tartani, mert annyira sokrétű és olyan mély. Ugyanakkor még egy gyerek is megérti. Sőt, még egy szellemi fogyatékos is meg tudja érteni, hogy az Isten mennyire szeretett bennünket. És tekintettel arra, hogy én szolgáltam idősek otthonában, ahol már az értelem nem mindig volt teljesen jelen, megértették. Tehát ezt szerettem volna elmondani. Ez az arany csomózások, amik így lehullanak a szószékről. És aztán ebből a sötét bíborból szintén kivilágosodik. Búzaszemre gondolok, akkor mint egy nagy búzamező hajladoznak a kalászok, és hát remélhetőleg, hogy sok jó dolog származik majd belőle. Ez volt a dolognak a lényege, és hát nagy örömmel készítettem.
Témákat is feldolgoz, például a történelmi Magyarországot is megelevenítette nagyon különlegesen. Hogy mutatná be?
Nehéz, mert azért ezt látni kellene. Nagyon szerettem a történelmet, a mait is, bár az ugye nem történelemnek hívják, majd azt majd fogják hívni történelemnek, de tulajdonképpen amit ma élünk, az is az, csak még kicsi idő kell hozzá, hogy így nevezzük. De igen, nagyon érdekel, nem csak a magyar történelem, de nyilván természetesen elsősorban igen. És nagyon izgattak a korabeli királyok, a korabeli szimbólumok, hogy milyen szimbolikát használtak, miért volt olyan a címerük, amilyen, miben jeleskedtek, akik mondjuk hívő uralkodók voltak, mert ugye Rákosziokra gondolunk, és többen is voltak, hogy azok mennyivel különböztek másoktól, amikor nem így vezetődött az ország. Tehát nagyon érdekelt, és amikor ezeket úgy könyvtárakban is utána néztem, utána nyomoztam, és akkor ezekből a mozaikokból raktam össze ezeket a... Nagyon érdekeltek a régi bibliák, hogy néztek ki, milyen volt a borítólapjuk, milyen volt a grafikai feldolgozás. Ezek mind nagyon érdekes dolgok voltak. És ugye én nem csak textillel foglalkozom, hanem festek is. És kialakítottam egy... hát számomra legalábbis izgalmas technikát. Ez abból áll, hogy nem vászonra festek, mint ahogy a textilnél is a két dimenzióból igyekszem mindig át a harmadik dimenzióba, amennyire az anyag engedi annyira, de hát azért kitalálok dolgokat, hogy azért mégis sikerüljön. És a festészetnél is úgy voltam, hogy ez nagyon izgatott engem a felület is. Úgyhogy kitaláltam egy olyat, hogy tulajdonképpen az alapanyag az egy márványpor. Sírkövesektől szerzem be, nagyobb sírkövesektől, akik ezeket összegyűjtik. Mármánypor, különböző gránitporok, különböző kréták, és ami ezt összefogja ezt az egészet, tehát valamilyen gél, valamilyen kötőanyag, valamilyen enyvén, halenyvet használok általában. Ugye mondtam, nem vászonra, hanem valamilyen kemény lapra, tehát vagy egy faros lemezre, vagy valamilyen falapra dolgozom, és ezt az egészet megmunkálom, mint egy domborművet. Azért szerettem ezt az anyagot, és örülök, hogy ezt sikerült kikísérleteznem, mert nagyon jól alakítható. Még ha megszáradt is, vízre oldódik, és még ha úgy gondolom, hogy itt egy kicsit sok, itt kevés, itt még beletennék valamit, akkor azt nagyon könnyen megtehetem. Ugyanakkor, mikor megszárad, akkor kemény, mint a kő, mint a márvány. És azért is szeretem ezt használni, mert nagyon jó a kötőanyaga, tehát nagyon sok mindent tudok bele applikálni. Tehát kitaláltam egy olyan nyomdai technikát, hogy ezeket a régi bibliai részleteket, a biblia feldolgozásokat, a régi könyveket, címereket, alapító okiratokat, ezeket átkonvertáltam, és bele tudom illeszteni, ha a mondandóm úgy kívánja, akkor ebbe az anyagba. És amikor ez készen van, tehát már az applikáció is megvan, akkor jön az olajfestés, és ez izgalmas nagyon, mert ezt több rétegben készül. Azért is kezdtem el festeni, mert annyi mindent szerettem volna elmondani, és a textil az lassú. Sajnos ez nagyon lassú, és szerettem volna ezt, hogy felgyorsítani ezt a folyamatot. Meg amúgy is van bennem egy nagy festővéna. A képzőszeti jelek, tehát a festői hatást az a textileknél sem maradt, tehát nagyon-nagyon igyekszem nagyon finom átmeneteket használni, és nem sajnálom a fáradtságot, meg az időt. Na most a festészetet ezért kezdtem el 20 évvel ezelőtt, mert hogy szerettem volna mindezeket még elmesélni, elmondani, és a közönség elé vinni. Hát túl sok időt itt se tudtam nagyon megspórolni, mert hogy több rétegben dolgozom, tehát először meg kell várni, amíg az alap megszárad, utána tudok festeni. És a festés is olyan, hogy nagyon sok terpentinnel, nagyon sok oldószerrel dolgozom, mert igyekszem ezeket úgy kialakítani, hogy elég sok repedés van benne, úgy is szárad, és igyekszem is ezt így kialakítani, és ugye, hogy ezek a repedésekbe szépen belefolyjon a festék, nagyon sok oldószerrel dolgozom. De ugye ez az anyag be is szívja, több rétegben kell nekem az olajfestést így elkészítenem, de nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagy kísérlet, szeretek kísérletezni textilben is, festészetben is.
És mit ábrázolnak ezek a festmények?
A legkülönbözőbb témákban jeleskedtem. Vannak benne tájképek, vannak benne kifejezetten impressionista képek, de engem a természet rendkívül módon lenyűgöz, de soha nem a látványt rögzítem. Arra jó a fotó, meg a videó, meg a film. Nyilván nem. Azt átszűröm, és a saját gondolataimat mond keresztül, ezt átszűrve viszem föl az alapra. És a természet, mondom, ez mindig lenyűgöz, úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen impressionista képem van. Szakrális is. Akkor szerettem ezt használni, amikor applikálok is. Tehát, hogy applikáció is legyen benne. Amit ugye szövésnél nem tudom, azt nem tudom megvalósítani. Szövésnél is tudok, nagyon sok impressionista munkám van. Van is egy hatalmas nagyméretű, azt a Balatonról szól. Amit a textilben nem tudok megcsinálni, azt igyekszem a festészetben. Tehát itt van a természetből vett téma, van szakrális, az univerzum, például van az univerzum sorozatom, az csak festmény, a kozmosz sorozatom az csak festmény. Ezeket itt jobban meg tudtam valósítani, azokat az elképzeléseket, amik így megszülettek bennem.
A természetet nem csak a festményeken örökíti meg, hanem mint az előbb említette, a Balatont is. megszőtte, tehát Fali Kárpitok szövött képekben is. Feledi Balázs művészeti író Egri Józsefnek a Balatonnak a festőjéhez hasonlította azon műveit. Hogyan tudja így visszaadni a Balatont, vízszükröződését, a fényeket, a színeket?
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas felkérés volt, ezt felkéréssel készítette, egy nagyméretű, több mint 3 méter széles, és kifejezetten nagyméretű kép. És amikor én megkaptam ezt a felkérést, akkor lementem a Balatonra egy-két napra, és nagyon sokat fotóztam. Kimentem reggel, kimentem hajnalba, néztem a napkeltét, a naplementét, a víznek a fantasztikus színe változását, és akkor született meg ez a kép. Nem nehezen, de valahogy ez ugyan nagyon-nagyon hamar összeállt bennem. A nehéz a megszövése volt, mert ez 3-4 évet vett igénybe. Ez egy naplementét ábrázol, ebben kicsit jobbra tolódva a nap, és ahogy a nap szórja a sugarait a Balatonra, azoknak az aranyló tükröződései, azok a fényhatások, amik engem ott értek, és amit ott aztán vázlatokat készítettem akkor természetesen, és vázlatokba ott megjelentettem. Hát ezt próbáltam megszőni, azt gondolom, hogy jó munka lett, szép munka lett, hogy Egri Józsefre hasonlít-e, azt én nem tudom, de tekintettel arra, hogy ő is a Balatont festette, én meg a Balatont szőttem meg, hát itt nyilván ebben lehet hasonlóság. Tehát nagyon nagy örömömre szolgált, és arról nem beszélve, hogy annyi vázlatot készítettem, hogy sajnáltam volna, hogyha csak egy alkotásban jelenik ez meg. És utána készítettem egy Balaton sorozatot valóban. A napfelkeltéről, a naplementéről, a víz tükröződéséről, az égnek és a víznek a találkozásáról, mindazokról a fantasztikus fényjelenségekről, amiket az ember tapasztal, különösen, hogy elmélyülten, kifejezetten csak ezt figyeli, akkor tele lesz élménnyel, és akkor úgy érzi, hogy ezt meg kell tenni másnak is.
És milyen fonalakból alkot?
Ami kezemben van, ami szembe jön. Most már mindent. Régen a szizál volt a jellemző. Szizát most is használok, de tekintettel arra, hogy ahogy megy az idő, érdekes, hogy ebből a nagyon dinamikus, nagyon rusztikus korszakból megyek egyre inkább, ami sokkal elmélyültebb, sokkal finomabb, sokkal részletgazdagabb, a munkák fele, ami sokkal több munka is, és sokkal inkább időigényes is, de valahogy gondolom, ahogy finomodik az embernek a látása, ahogy egyre inkább beérik, egyre elmélyültebbek a munkák, és egyre inkább csak a mondani való a fontos, meg a harmónia, meg a szépség. Így aztán sokkal aprólékosabb az a munka, amit mostanában csinálok, és rengetegféle fonalat használok. Tényleg mindent. Azért mondom, hogy a szizált már kevésbé, mert ha szizált használok is, még a legvékonyabbat is szétszedem, és csak egy egész pici részt használok fel belőle. És a legtöbb fonallal úgy vagyok, hogy az úgy nekem nem jó, ahogy van, hanem általában szétbontom őket. És mint a festő a palettáján keveri a színeket, mint hogy én is keverem, amikor festek, így alakulnak ki azok az árnyalatok, azok a nagyon-nagyon finom árnyalatok, amiket én szeretnék használni. Sokszor egy-egy fonal 3-4 színből áll össze, és azt sodrom össze, és azzal dolgozom. És szinte minden sor más színű. Tehát, hogyha valaki megnézi a munkáimnak a hátát, hát ez egy ilyen dzsumbó, ez egy ilyen fölismerhetetlen. Tulajdonképpen a textillel, a fonalakkal festek. Mikor festek a festékkel, ugyanúgy keverem, mikor benézett a műterembe, hogy milyen nagy rendetlenség van, mert elképesztő mennyiségű fonal van körülöttem, azokat szedem szét, és sodrom össze, és variálom. Szoktam is mondani, hogy a fonalnak nagyon hálás vagyok, mert a fonal a társszerzőm. A fonal nagyon sokat hozzáad, pláne a gyapjú a maga finomságával, a bolyhosságával. De használok nem csak gyapjút, nem csak szizát, hát mondom, ami szembe jön velem, vagy a színe nagyon megtetszik, vagy a textúrája nagyon megtetszik. Mindig találok olyan fonalt, ami nekem kellene, tehát akkor nyakamba veszem a várost, és akkor keresek és kutatok, vagy ha külföldön vagyok, akkor onnan hozok. Úgyhogy sokféle anyaggal dolgozom. Mostanában nagyon szeretem az arany és ezüst fonalakat, annak is több árnyalata van. Ezt is fölkutattam, hogy tudom beszerezni. Van, amelyik csak éppen nagyon tompán arany és ezüst, van, amelyik ragyog és csillog, hát attól függ, hogy éppen mit szeretnék csinálni. Most éppen ezt a ragyogós, csillogósat szeretem, mert most az égbolttal és a csillogokkal foglalkozom sokat.
A szőszéken egy munka már majdnem kész, egy keresztet ábrázol. Milyen színekből áll ez?
a kecskeméti ikonográfiai jennáléra készítem majd. Az a címe, hogy a sírjaink domborulnak. Ugye ez egy szép idézet, ezt nyilván mindenki ismeri. Tudnék az az egész kiáltásnak a címe, hogy halál, gyász, síremlékek, és nekem úgy elsőre ez jutott eszembe. Tehát ez egy nagy méretű kép lesz. Elindulunk majdnem feketéből a szürkéknek az ezer árnyalatából, és valóban, ahogy ezek a domborulnak, ezek mint egy ilyen dombság, szép nagy ívekkel és kis jelzés értékűen a síroknál egy-egy kis kereszt. Tekintettel arra, hogy ez, ha lehet, sok helyen elmondom, hogy a halállal nem ér véget az életünk, csak a testi életünk. A lelki életünk nem ér véget, és a halál az nem pont, hanem kettős pont. Tehát tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy előttünk az élet. Mert hogy Isten csoda dolgokat tárt elénk, hogy mi vár azokra, akik az Istent szeretik. Mármint a beszélgetés elején említettem is, hogy ahol nincs halál, és nincs fájdalom, és nincs betegség, és nincs öregség, és nincs szomorúság, hanem csak öröm van, és békesség, és kegyelem. Tehát ez vár ránk. Tehát igazából mi a gyászt ugye úgy éljük meg, hogy ez egy szomorú dolog, ami természetesen az is, hiszen a szeretünk már most itt a föld életben nem lesz velünk. Reményeink szerint az örökké valóságban együtt leszünk. Jézus Krisztus második visszajövetelével egy megdicsült testet is kapunk. Egy óriási nagy öröm vár azokra, akik a Krisztusban haltak meg. És ezt szerettem volna ábrázolni, hogy bár így a földi látásunk, az emberi látásunk, a testi látásunk, az a gyásznál, az a sötét, az a fekete, az a szürke, az a veszteség, az a bánat, az a szomorúság, de ez nem kell, hogy így maradjon. Lássunk át a láthatókon, ez a látható, hogy a szerettünket eltemetjük, és a sírba tesszük, és többet nem látjuk. A láthatatlan az, hogy Isten ígérete az, hogy de láthatjuk, ha mind a ketten az Úrban haltunk meg, akkor egymást is fogjuk látni, de a legnagyobb ajándék lesz az, hogy az Isten közelében leszünk, és együtt fogunk ülni az Isten trónján. Ezt az örömüzenetet szerettem volna azért, bárhogy ilyen sötét és komor a Biennálénak a felhívása, hogy gyász és halál, én nem szerettem volna ebben maradni, hanem megmutatni azt a perspektívát is, ezekkel a világos színekkel, ami megint tele van aranyjal, tele van ezüsttel, felsejlik a kereszt is, hogy a hívő embernek itt a végtelen nagy reménysége.
Ez a munka mindjárt kész. Mi lesz a következő?
A következő már az itt van a fejemben, az Keszthelyre fogom készíteni. Keszthelyi Balaton Múzeum, az is Biennálé két évente meghirdette egy pályázatot, ami kifejezetten textileseknek és kerámikusoknak szóló felhívás, és már az is megvan a fejemben, már csak le kell rajzolni, és aztán gyorsan neki látni, mert arra már nem sok idő maradt. Annak az a címe, hogy rétegek, rétegződések, tehát ez mind a Balaton arról szól, és aztán ebben mélyültem ugye, hogy ugye az idővel ugye, hogy rakódnak egymásra a rétegek, és a felszín alatt, és mi van a felszín fölött, és mi van a víz alatt, ez lesz majd, ez egy nem olyan nagy méretű kép lesz, hát két hónap alatt kell elkészítsem. De amire igazán nagyon készülök, az a következő, az egy nagy méretű munka lesz, az a Szombathelyi Textil Triennálira készül majd, de az is még csak a fejemben van meg, de már egyre inkább megvan a fejemben, és egy nagyon-nagyon izgalmas a témája. A témája az, hogy emberöltő. És ezt próbálom majd megfogalmazni. Hát egyelőre még csak ennyit, majd elkészül, akkor majd többet tudok.
Láng Mitiszki Katalinnal beszélgettünk, textil és képzőművész, textilképeket sző és fest. Budapesten voltunk nála, a Széchenyi hegy aljában lévő otthonában és műtermében. Császi Erzsébetet hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, mély hitéről, szakrális témájú szövött fali kerpittyairól, domborképeiről és a családjáról is beszélt Leng Miticki Katalin, textil és képzőművész. Több mint 100 kiállításon vett részt, művei megtalálhatók itthon és külföldön, valamint magánintézményekben. Az Evangélium című munkájáról is kérdezte Császi Erzsébet. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért, munkatársaim Turisa Rolt a zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus, és a szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.